Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.
Halas Rádió a bizalom hangján. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a 153 lélekmód magazin mai adásában. Különleges adásunk lesz ez, hiszen köszöntöm szeretettel a vonalban Szilvási Juditot, aki, hát mondjuk, ha röviden szeretném jellemezni, a Feng Shui nagyasszonya. Szervusz, Judit!
Szervusz!
Nemrégiben találkoztunk egy baráti találkozón, és hát én azt gondolom, hogy az Úristen mindig az utamba sodorja azokat az embereket és azokat a témákat, amik fontosak. A Feng Shui-ról fogunk beszélgetni. Az elsők között volt Judit, aki Magyarországra behozta ezt a módszert. Mesélj nekünk, Judit, arról, hogy hogy kerültél ebbe kapcsolatba.
Nagyon érdekes volt az én találkozásom ezzel a filozófiával. Már 18 éves koromban kezdődött, amikor pályát kellett választani. És akkor találkoztam egy nagyon okos emberrel, aki azt mondta, hogy nekem nagy tehetségem van a lakások kialakításához, a bútoroknak az elhelyezéséről, tehát jó ízléssel tudok ezekhez a dolgokhoz hozzáállni, és ezért menjek el az építészmérnöki karra. Hát jelentkeztem is, és végül nem az építészmérnöki karra kerültem, hanem a mérnök karra, aminek kifejezetten hálás vagyok, mert az, amit adott az a kar, a gondolkodásmód, azt mind a mai napig kamatoztatni tudom. Elkezdtem a pályámat, mérnökösködtem, aztán hogy-hogy nem, egy időre pálya elhagyó lettem, felkértek, hogy a Fülöp-szigeteki nagykövetségen tolmácsoljak, és az ottani egyik attasénővel nagyon jó barátságba kerültem. Sokszor eljárogattunk egymáshoz vendégségbe, és minden egyes alkalommal a lakása át volt rendezve. És soha nem értettem, hogy miért, kérdezgettem, hogy te, Belinda, most miért van itt ez a világtérkép a falon, most miért helyezted át az íróasztalodat a másik sarokba, de Belinda sose válaszolt erre. Míg egyszer csak, mikor ott ültem nála, behozott egy olyan virágtartót, amely majomkenyérfából készült, az élei vaspánttal voltak megfogatva, és ilyen szúrós, hegyes levelű növény volt benne. Letette az asztalra, majd kiment, hozta a következő fogást, mert mindig nagyon finomakat ettünk, és ahogy ott ültem, egyszerre csak úgy éreztem, hogy na, nekem most mennem kell, Belinda, rengeteg dolgom van, mennem kell. És ekkor mondta Belinda, hogy na, akkor most megmutattam neked, hogy mivel foglalkozom én. Mondom, mivel? Feng Shui-jal. Na hát azt se tudtam, hogy most eszik-e vagy isszák, hogy én milyen harcművészeteket fogok én most itt megtanulni. Míg nem oda ment a könyves polchoz, és leemelt egy könyvet, ami angolul volt írva, hogy Feng Shui. Kezembe adta, és azt mondta, olvasd el, és próbáld ki. És elolvastam a könyvet, amely arról szól, hogy nem mindegy, hogy az íróasztalunknál ülve melyik irányba nézünk, mit látunk, hogy az ágyban, a hálószobában hogyan díszítjük, milyen képeket teszünk a falra, és a többi. És belevetettem magam ebbe az úgynevezett filozófikus tudatos térrendezésbe, ugye, mert ez egy bizonyos fajta lakberendezés, és azt vettem észre, hogy a gyerek asztalát átfordítottam, háttal ült a falnak, és egy nagyon szép tájképre látott rá, hogy a gyerekem sokkal szívesebben ül az íróasztalánál, boldogabb, jobb eredményeket kezdett el produkálni. Hát mondom, hogyha ez ennyire komoly, hogy a térnek tényleg van egy pszichológiája, térpszichológiája, és abban jobban érezzük magunkat, akkor segíteni tudunk a saját életünkön. Hiszen, hogyha jól érzem magam egy térben, akkor több lesz az energiám, fel tudom magam tölteni, ugyanúgy, mint a természetben. Ugye nagyon sok embernek nem adódik meg, hogy a természethez közeli tájakon éljen, hanem lakásokban, panelekben. Tehát akkor mit tud csinálni? Csak a belső környezetét tudja úgy kialakítani, lefesteni, stb. Bútorokkal, szimbólumokkal díszíteni, hogy a közvetlen környezetében fel tudjon töltődni. És hogyha már feltöltöttünk, akkor jobban oda tudunk figyelni a párunkra, a gyerekünkre, saját magunkra, jobban ki tudjuk magunkat pihenni, és így ezáltal másnap a munkahelyünkön, vagy az iskolában is jobban tudunk teljesíteni. Tehát én ebbe láttam először is a Feng Shui-nak, ennek a filozófiának a lényegét, amely lehet, hogy mindannyiunkban mélyen bennünk szunnyad, csak ez a módszer valahogy tudatosságra ébreszti az embert, hogy igenis, vegyük észre magunkat, hogyha van egy sötét szoba, akkor ne használjunk ott sötét, fekete, mély barna bútorokat, hanem világosítsuk. Ha van egy világos szobánk, akkor oda tehetünk sötétebb bútorokat. Nem mindegy, hogy a gyerekszoba is hova kerül, hogy a reggeli napot kapom-e, vagy a nyugati napot, a naplementét.
Tulajdonképpen akkor itt kapcsolódott össze az, amit tulajdonképpen már 18 éves korodban mondtak, hogy neked kapcsolatod lesz a lakásokkal, a terekkel.
Igen, és még azt is hozzá kell tennem, hogy én eredetileg orvos szerettem volna lenni, de...
Akkor összekapcsolódott még ezzel is gyakorlatilag egy
van,
kicsit.
Így, de aztán megváltoztattam a hozzáállásomat, de mondom, orvos szerettem volna lenni, és legalább a tereket tudom orvosolni, mert a Feng Shui-t a tér akupunktúrájának is nevezik, hiszen az az ősi kínai térrendezés művészete, ez hasonlít a kínai orvosláshoz.
Csak nem a testünkön, hanem a körülöttünk lévő téren keresztül?
Így van. Elkezdtem tanulni a Feng Shui-t, kimentem Londonba, ott volt a Feng Shui központ akkoriban. Egy hatalmas konferencián vettem részt, ahol mestert, illetve mestereket választottam, és belevetettem magam teljes gőzzel a tanulmányokba. Egy hongkongi nagymester Raymond Loh lett az én nagy tanítóm, és amerre járt a világba, mindig mentem utána tanulni.
Hát ez fantasztikus, akkor a hallgatók azt gondolom, hogy érzékelték, hogy nem akárkitől fogunk tanulni. Hamarosan folytatjuk zene után Szilvási Judit Feng Shui nagyasszonyával. A beszélgetést maradjanak velünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a Halas Rádióban, a 153 Lélekmód magazin mai adásában. Nagyon különleges vendégem van a vonalban, Szilvási Judit, magyarországi Feng Shui mester, nevezhetjük így is, elsők között volt, aki Magyarországra behozta, és mai napig is működteti és tanácsokat ad a lakás energetikai térrendezésében. Sokak találkozhattak vele esetleg az RTL klubon is, hiszen gyakran hívják meg őt ilyen beszélgetésekre, amiben éppen erről van szó. Ezt a beszélgetést folytatjuk. Mit is jelent tehát akkor ez a térrendezés és Feng Shui?
A Feng Shui az ősi kínai térrendezés művészete, és abban különleges, hogy a kínaiak úgy gondolták, hogy a lakás élőnek tekinthető. A bejárati ajtó felel meg a szájnak, az ablakok a szemeknek, a fal a bőrnek, a folyosók az az érrendszernek, bérrendszernek, a tető pedig a koponyának.
Milyen érdekes.
Annál fogva teszik meg, hogy ők úgy gondolják, hogy amikor az ember beköltözik az épületbe, akkor beviszi ugye a saját energiáját. Ugye mindegyikünknek van egy bizonyos fajta kisugárzásunk, energiánk. Ez az életenergia, ami a kínai orvoslásból ismert, az életenergia, a chi, az az emberi szervezetben, ugye a meridiánokon keresztül áramlik, és amikor belépünk egy lakásba, ezt az életenergiát, ezt a chi-t magunkkal hozzuk. Ezek után megfigyelik, hogy ez az életenergia a folyosókon hogyan áramlik. A életenergia mozgása egy körkörös, spirális mozgás, tehát nagyon fontos, hogy a bejárati ajtóval szemközt ne legyen rögtön a házunknak a hátsó kijárati ajtaja, tehát hogy rögtön átlátok, vagy ne legyen ott egy nagy teraszajtó, vagy ne legyen ott egy ablak. Mert ekkor az ajtónkon átlépő életenergia rögtön kifut a szemközti ablakon vagy ajtón keresztül. Ezáltal a lakásunk energiaszegényé válik, és a feng shui-sok azt mondják, hogy nem tudjuk olyan jól kipihenni magunkat, nem tudjuk olyan jól megfogni a lehetőségeinket.
Uh-huh. Ezt nekem mesélték egyébként, és nekem úgy volt könnyű ezt elképzelni, hogy akár amikor szellőztetünk, ugye a levegő csak úgy átrepül a lakáson, és nem járja körbe annak minden zegét, zugát, tehát így nekem talán még könnyebb volt elképzelni, hogy ahogyan a friss levegő átjárja a lakást, ugyanezt akkor vonatkoztassuk az életenergiára, amiről beszéltél.
Igen, hát ez egy úgynevezett húzatenergia, de ami csak akkor van, hogyha ajtó-ajtóval, ablak-ablakkal, vagy ajtó-ablakkal szemközt van. Na most ennek vannak élettani hatásai is, és ez nagyon érdekes megfigyeléseken alapul, hogyha például egy ilyen elhelyezés van egy gyerekszobában, akkor a szoba két felében alvó gyermek, vagy élő gyermek nehezebben tud kommunikálni egymással, tehát nem lesz olyan jó a kapcsolata egymással. Ezeket a feng shui tudja orvosolni, tehát abban van a feng shui nagyszerűsége, hogy lakberendezési eszközökkel, amelyek nem drágák, tényleg csak kiegészítőkről van szó, elhelyezve mondjuk ezt a qi áramlást orvosolni tudjuk. Ebben az esetben például az ablakba be lehet helyezni egy ablakképet, egy ablakmatricát. Hát gondoljunk arra, hogy húsvétkor vagy karácsonykor gyermekeink, vagy akár mi magunk is az ablakokat szoktuk díszíteni. Festünk rá tojásokat, vagy angyalkákat teszünk rá, vagy Tiffany üvegből készített figurákat lógatunk be, pont úgy, hogy szemmagasságba legyen. Mert ilyenkor a tekintetünk megakad ezen a kis tárgyon, és így a csí is kevésbé fog kimenni.
Tehát akkor, amit meg kell jegyezni, hallgatóknak is rögzítsük, hiszen tanulunk most tőled, tehát ablak ajtóval ajtó, ajtóval ablak ablakkal szemben nem egészséges.
Így van.
Valamivel orvosolni kell, de a legszerencsésebb, ha nem így van megalkotva építészetileg.
Hát igen, de az építészeknek a munkájában nem nagyon tudunk beleszólni, tehát nagyon sok helyen így van, vagy pedig hát már eleve ilyen lakásokban lakunk, és akkor a legegyszerűbb, hogyha ezeket az apró kis kiegészítőket használjuk, de ugyanígy jó egy sűrűbb szövésű függöny, egy mintás függöny, vagy belógathatunk egy szép virágot a mennyezetről az ablak elé, akár belőre, akár kívülre, ekkor is tudjuk orvosolni a qi áramlásának a megfelelő irányultságát.
Értem.
A következő nagyobb energia az egy úgynevezett vágó energia. Ezt mondjuk egy négyszögletű asztallal tudnám szimbolizálni, ahol már négyen ülnek, és mi odaülünk ötödiknek az asztal sarkára. Hogy fogjuk érezni magunkat? Kirekesztetnek. Tehát nem odavalónak, nem tudunk olyan jól beszélgetni, nem tudunk olyan jól társalogni. Ha valaki föláll az asztaltól, átülünk a helyére. Uh-huh. Ugye a magyar népmondás is mit mond, hogyha az asztal sarokra ül egy nő?
Nem megy férjhez.
Nem megy férjhez.
Ez öreg anyám jutott eszembe, ő mondta, hogy sose ülj az asztal sarkára.
És hány évig nem megyünk férjhez?
Hét.
Hét évig nem megyünk férjhez. Na most honnan jöhetett ez a mondás? Hát ez jöhetett onnan, itt a magyarban, hogy annó azt nézték a férfiak, hogy a nőnek minél szélesebb legyen a csípője, mert az volt a hiedelem, hogyha széles a csípő, akkor könnyen szül a nő. És hát nagyon fontos volt a sok gyermek, mert akkor ők tudtak segíteni
a... Erősebb volt a gazdaság.
Gazdaságban. Pontosan. Ha odaül egy nő az asztalsarokra, akkor ez a sarok nyomja a női mi voltát, tehát elvágja a szerencsét a szüléstől, és annó nagyon szigorúan vették azt, hogy egy nő tudjon szülni, tehát elvágja a szerencséjét a férjhez menéstől, a szüléstől.
Most gyorsan körbenéztem, és nagyon megnyugodtam, mert nálunk itt kerekasztal van, tehát teljesen jó vagyok, semmiféle elvágó energia nem vesz körbe.
Igen, nem csak az asztal sarkában van vágó energia, hanem lehet például egy akvárium, ugye, ami üvegből van, annak az éle. Na most mit tudunk tenni, mit okozhat ez? Az emberi testet egy energiaburok veszi körbe. Tehát azt lehet is érezni, hogy közelítjük a kezünket a bőrünkhöz, hogy van egy bizsergő érzés, vagy pedig, hogy milyen meleget, energiát sugároz. Mondjuk nem a saját testünkkel, mert az mondjuk kevésbé, de hogyha a barátunk, a párunk, a gyerekünknek a testéhez közelítjük a kezünket, akkor ezt érezhetjük. Na most ez az energia burok, amely körbevesz bennünket, sérül egy ilyen vágó energiának a hatására. Erre rengeteg kísérletet lehet végezni már, és ez egy bizonyított tény, hogy nem csak megfigyelés, hanem ez tényleg így működik, és hogyha egy kedvenc ülőhelyünket egy ilyen szúrós vágó él elé tesszük, akkor fáradtabban fogunk kikelni a székünkből. Na most visszacsatolva, az előző részben meséltem, hogy Belinda behozott egy szúrós növényt.
Pont eszembe jutott.
Hát pontosan ezt csinálta, ez a növény volt neki a vendégűzője. Tehát mindenki olyan jól érezte magát a lakásában, neki meg sokszor ugye másnap korán kellett kennelnie, hogy ilyenkor behozta ezt a virágedényt a szúrós levelű növényekkel, lehelyezte az asztalra, és ez akkor már jelezte a többieknek, hogy na, akkor menni kell. De ők ezt nem tudták, csak érezték, hogy ja Istenem, itt van egy ilyen szúrós dolog, mennem kell. Irritálta az ő energiájukat.
Judit, hamarosan folytatjuk. Hallgatóinkat feltétlenül kérjük, hogy maradjanak velünk, ugyanis nagyon-nagyon sok technikát és különleges dolgot tanulhatunk meg Szilvási Judittól, aki a Feng Shui-ban járatos és a lakás és tér életenergiáinak kezeléséről beszélget velünk. Hamarosan jövünk ismét.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a Halas Rádióban, a 153 Lélekmód magazin mai adásában. Szilvási Judittal beszélgetek, aki a Feng Shui mestere itt Magyarországon. Elsők egyike volt, aki ezt a módszert Magyarországon meghonosította, és a mai napig is űzi. Hogyan kell élnünk egy térben? A térnek életenergiája van. Kínai módszeren alapuló dolog ez, ami azért a mi őseink hagyományaiban is megtalálható. Erről beszélgettünk, hogyan és miként érdemes, mik azok a fő hibapontok, amikkel találkozhatunk a lakásunkban. Ezt a témát folytatjuk most Judittal. Mi az, amit még hamar észre tudunk venni, és esetleg orvosolni tudunk a lakásunkban, Judit?
Következő nagy téma: rend a lelke mindennek. Ez a kulcsa magának a jólétünknek. Tehát sokszor nem is vesszük észre, hogy felhalmozott dolgok tömkelege miatt nem tudunk élni otthon. Kinőtt ruhák, agyon használt játékok, amivel már nem játszik a gyerekünk, olyan könyvek, amelyeket már elő se veszünk, hanem már a könyveszekrényünknek a hátsó sorában állnak, milliónyi konyhaedény, amit az évtizedek alatt összegyűjtünk. Tehát ezek a felhalmozott dolgok nagyon érdekes dolgokat tudnak hozni az életünkbe. De hogy ez hogy van, hogy ez tényleg így van, arra van egy nagyon egyszerű kis bizonyíték, gondolom mindenki számára. Mindenkinél volt már festés, ugye?
Gondolom, igen.
Na, volt. És amikor festünk, akkor a bútorokat elmozdítjuk, sokszor berakjuk a szoba közepére, letakarva, vagy áthurcolászok ugye egy másik szobába, és valahogy más lesz az életünk. Pont abban az időben, amikor festés van, csőstül jönnek a dolgok. Jöhetnek jó dolgok, és jöhetnek rossz dolgok. Na, és ez a Feng Shui, hogy meg lehet állapítani, hogy egy-egy lakrésznek a rendbetételével milyen energiákat tudunk felszabadítani.
Ez nagyon érdekes, amit most mondtál. Nagyon emlékszem, kisgyerekkoromban, talán az emberek akkor még érzékenyebbek ezekre a jelenségekre, pont egy ilyen festés és lakás átrendezés után mindig tökéletesen úgy éreztem, mintha más lettem volna. De ez annyira kézzelfogható érzés volt számomra, hogy anyukámnak is meséltem, és tehát mintha én magam is kicserélődtem volna, hogy ez tényleg működik.
Hát nem véletlenek, ugye az ősi magyar szokások, a tavaszi nagytakarítás, akkor az őszi nagytakarítás, ami mondjuk a helytelen az a, ha valaki pont az ünnepek előtt takar egy-két nappal, karácsony előtt egy-két nappal, nem jó a nagytakarítás, mert akkor már a karácsonyra való készülésre kell koncentrálni, a főzésre, sütésre. Tehát, hogy térjünk vissza erre a Feng Shui rendrakásra. A Feng Shui a lakást, a házat 8 égtájra osztja fel. Egy dobostortát kell elképzelnünk, amelynek a közepét behelyezzük a lakásunk közepébe, és így kivágja a torta szeletek a 8 irányt. És minden iránynak van egy feltételezett életterülete. Így például az észak a karrier, észak-kelet a tudás, kelet az egészség, dél-kelet a gazdagság, dél a hírnév, dél-nyugat a párkapcsolat, nyugat a kreativitás és gyerekterület, észak-nyugat pedig a segítők és utazás. Na most föltérképeztük, melyik életterület hol van. Megnézzük, hogy melyik életterületen mit helyeztünk el. Hol van a rendetlenség? Na most a Feng Shui-ban 5 őselem is van. Az 5 őselem a fa, a tűz, a föld, a fém és a víz. Ezek mind energiák. A földelem, azt érezzük, az a röghöz kötöttség, a földhöz való csatolás, az egy álló energia. Ezért a rendetlenséget, ugye, amit úgy oda hányunk valahova, azt a földelemhez csatolják. A sok földelem, a gyűjtögetés egy aggódási hajlamot hoz létre. Azok az emberek, akik nagyon sokat gyűjtögetnek, kórosan, azok boldogtalanok. És azért gyűjtögetnek, hogy boldogokká tegyék magukat.
Tehát mint egyével biztosítják a saját bizonytalanságukat.
Pontosan, nézzük meg a nagymamáinkat, mekkora volt az éléstár. Ugye rend van, de gyűjtögettek. Mindig odafigyeltek, hogy mindig mindenből legyen elegendő.
Sőt, kulcsra volt zárva az éléskamra.
Így van.
Régen.
Azért, mert a biztonságra törekedtek. Na most ez nem kóros.
Gondolom, de... meg volt azért maga oka ennek.
Persze, mert ők is a biztonságra. Hát annak idején sokszor nem lehetett kapni tejet, nem lehetett kapni lisztet, cukrot, kakaót, tehát be kellett spájzolni. De a mai napokban, amikor már valaki a 100. cipőjét veszi, és az 50. táskáját, vagy a férfiak fémet gyűjtenek, és csak úgy bedobják a kerítésen keresztül, és lehet látni kerteket hatalmas nagy dzsumbujban, ilyen fémtárgyakkal megrakva, na ezekről a dolgokról beszélek. Nem arról, hogy valaki bélyeget vagy képeket gyűjt, jó, hanem ez ilyen túlságosan elvetemült irányzatokról.
Hát kérdezzek valamit, bocsánat. Tehát ezeket az élettereket, hogyha valaki elképzelés felosztja, ugye északi iránynál indul, és akkor a általad említett tereket, ha ott nagyon nagy rendetlenség van, akkor az jelez egy problémát, konkrét problémát? Hogy attól függ, hogy milyen rendetlenség van, hogy milyen problémát jelez?
Nem, maga a rendetlenség jelez problémát, aggódási hajlamot.
Értem.
Tehát, ha például valakinek a párkapcsolata területén, délnyugaton van rendetlensége, de ott az íróasztala, és tele van állandóan iratokkal, és sosincsen rendesen kordában tartva, akkor nem örülünk annak, aggódunk abban a tekintetben, ami a párkapcsolatunkban kifejlődőben van.
És hogyha ott rendet rakunk, akkor az hozhat magával egyfajta könnyebbülést az életterületünkön is? Oda visszahatnak ezek?
Pontosan. Én hatok a környezetemre. Ugye ez a tudatosság, ez a tudatos térrendezés. Azért csinálom, mert hogy utána a környezetem fog visszahatni rám.
Csodálatos ez az oda visszahatás, nagyon tetszik nekem.
Csodálatos. Azért használom azt a színt, mert tudom, hogy az a szín egy idő múlva
segíteni,
fog rám hatni.
Segíteni igen, fog segíteni. Nekem.
Így van.
Megszakítjuk beszélgetésünket rövid zenével, hallgatóink maradjanak velünk, és tovább fogjuk folytatni Szilvási Judit segítségével a térrendezés csodálatos dolgait. Maradjanak velünk.
Halas Rádió, 153 lélekmód. Szülőtanoda.
Halas Rádió a bizalom hangján. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a 153 Lélekmód magazin mai adásában. Vendégem Szilvási Judit, a magyarországi Feng Shui egyik legjelesebb képviselője. Talán a legkorábban is kezdett ezzel a területtel foglalkozni, a tudatos, egészséges térrendezéssel, és honosította meg Magyarországon ezt a tudást. Sokan találkozhattak vele, akár az RTL Klub képernyőjén. Judittal arról beszélgettünk, hogy hogyan is működik ez a dolog, utolsó beszélgetés blokkunkban pedig a 8 térről, a 8 tortaszeletről, ami körbevesz bennünket, fogunk beszélgetni.
Igen, a Feng Shui, mint a térrendezés tudománya, ugye egy filozófia. A teret 8 égtájra osztja fel, a lapás közepébe beállva kezünkbe veszünk egy iránytűt, és megnézzük, hogy a 8 égtáj hova esik. Most minden égtájnak van egy energetikája. Ezt érezzük is. Hát nézzük meg, hogy a keleti nap felkelte és a nyugati napnyugta között milyen óriási a különbség. Ugye reggel az a friss energia, a napnyugtakor pedig az olyan
lenyugvó élet.
Lenyugvó energiákról beszélgetünk. Kezünkben van az alaprajzunk, nagyon szépen rárajzoltuk ezeket a torta szeleteket, amelyeket a feng shui nyelvben Ba Gua térképnek neveznek. A Ba az nyolcat jelent, a Gua pedig irányt. Tehát nyolc irány. Az északi területünk ugye az a karrier területe. Ide lehet föltenni az okleveleinket, a diplomáinkat, karriert befutott emberek által, festők által festett festményeket, vagy őket karriert befutott embereket ábrázoló képeket lehet ide feltenni. Ezáltal lendületet tudunk adni a mi karrierünknek is.
Akár felrakhatjuk a terveinket is, hogy mondjuk célozni, azt
az
nem?
Más.
Az más. Rendben.
Északkeleti terület az a tudás területe. Ide lehet könyveket elhelyezni, egy bagoly szimbólumot. Ugye a bagoly az egy ősi tudás szimbólum, és hogy miért? Azért, mert a bagoly a sötétben száll, repül, és lát is. Tehát áthatol a sötétségen. Átvitt értelemben, így az emberi butaságnak a áthatolásáról szól. Hogyha nem tudunk ide könyveket elhelyezni, akkor csak egy könyvet tegyünk ide, amelyet éppen tanulunk, abból egyet, mert az egész lakásnak az energetikája ezt át fogja venni. A keleti terület az egészség, hát ugye ez az egyik legfontosabb területünk. Fontos, hogy itt egészséges növények legyenek, amint valamelyik növényünk elkezd
kornyodozni,
így van, akkor érdemes kicserélni, áthelyezni máshova. Egészséges tájakat, növényeket ábrázoló képeket érdemes ide feltenni. A délkeleti terület a gazdagság terület. Olyan képeket tegyünk, amely a bőséget szimbolizálja. Ez lehet egy gazdag, lehet egy buzamező, ez lehet a kenyér, ez lehet a napraforgó mag, napraforgó virágnak a feje például, ugye a szaporodás, a bőséget szimbolizálja.
Nem is tudtam, milyen érdekes.
Itt lehet a tévé, a hifi torony, hogyha itt van a hűtőszekrényünk, az legyen mindig bőségesen megrakodva, mert ugye ez a bőségnek a területe. A hírnév terület, hogyha azt szeretnénk, hogy a munkahelyen nagyobb elismertséget kapjunk, akkor tegyük föl ide is az okleveleinket.
Vagy a gazdagság területére?
Nem, a hírnév területre.
Az melyik is a hírnév?
Az a déli terület.
Értem.
Déli terület az a hírnév területe. Oda föltesszük a híres, vagy pedig egy híres embert ábrázoló képet, akár a szakmánkból. Délnyugati terület, ez a párkapcsolat terület. Hát itt tudatosan nagyon oda kell figyelnünk. Nehogy harci jelenetet ábrázoló kép legyen. Nehogy itt pároljuk a kés készletünket.
De tántán akkor elég haragos kapcsolatok és reakciók következnek be.
Hát pláne, hogyha a kaktusz gyűjtemény is itt van, vagy elegendő, hogyha egy nagyobb kaktusz ezen a területen van. Beindulnak ezek az úgymond energiák, és a házaspár egy kicsit feszültebbé válik, szurkálják egymást. Itt mindent párosával helyezzünk el. Ha például itt van a kanapénk, akkor ne három párnát tegyünk rá, hanem négyet vagy kettőt, a kettőt is egymás mellé. Tehát tényleg tudatosan járjuk körbe a lakásunkat, és nézzük meg, hogy mi az, ami nem illik a párkapcsolatba. Vannak olyan állatok, madarak, amelyek egy életre választanak párt. Ilyen például a mandarin kacsapár, a tőkés réce, ilyen a hattyú például. Tehát, és még találunk számtalan olyan párt, amelyek egy életre választanak párt. Érdemes egy képet vagy egy kis figurát oda tenni. Jön a nyugat, a kreativitás és gyerekterület. Ezt a területet arra használjuk föl, hogy a gyerekeinkkel való kapcsolattartást elősegítsük. Ide jó, hogyha kitesszük a fotóalbumjaikat, vagy az általuk festett kis képeket, vagy fényképeiket, és egyből jobban tudunk majd a gyermekeinkkel kommunikálni.
Nagyon
a következő rész az az északnyugati, és ez az egyben az utolsó is. Ez a segítők és utazás területe. Tehát ide valók főként a szentképek, az angyalok képei, amelyek ugye mind a láthatatlan világban vannak, és bennünket segítenek. Ugyanakkor az utazásaink is ezen a területen vannak, hogyha valaki utazni szeretne egy érdekes helyre, városba, földrészre, akkor érdemes olyan képet kitenni a falra, amely azt ábrázolja.
Értem. És akkor körbe is értünk a 8 torta szeletünkkel. Ugye? Jól
így van,
figyeltem. Van-e esetleg valami, ami mi ránk jellemző, amiben mondjuk különbözhetünk egymástól? Ugye ezek általános szabályok voltak, Judit, amiket most elmondtál.
Igen, nagyon fontos, hogy emberközpontú ez a lakberendezési elv. Mindig megnézzük, hogy az adott személy, aki a lakásban lakik, milyen típusú, milyen energiával bír. A weboldalunkon, a fengshui.hu oldalon van egy úgynevezett gua számítási oldal, ahol beütve személyiségünket kiadja, hogy milyen színek passzolnak hozzánk. Így ugye 5 alaptípust különböztettünk meg, fa, tűz, föld, fény, víz. A fa elemőekhez ugye a zöld színek, a tűz elemőekhez a piros, a tűz színek, a föld elemőeknek a sárga, barna, a fémeknek a fehér, és a vízelemőeknek pedig a sötétebb, a barna, a mély barna, a fekete színek. Na most nem csak egy szín támogat bennünket, hanem az ötelem sorrendjében az bennünket megelőző elem is a mi színünk. Vagy hogyha túl soknak tartjuk magunkat, például egy vízelem, ember az egy nagyon aktív, nagyon energetikus ember, hogyha úgy érzi, hogy tényleg túl aktív, akkor tudja a következő elemnek a színét használni, amely víz támogatja a faelemet, ami lehet a zöld. És ezt lehet akár a lakásunkban megjeleníteni, akár a határidő naplónknak a tetejére tehetünk egy matricát, vagy olyan színűt vásárolunk, vagy magában az öltözködésünkben is ezek a színek visszaköszönnek.
Hát ez fantasztikus ez a tudás, Judit. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat tanultunk tőled most.
Jaj, nagyon örülök.
Mi is azt gondolom. Nagyon szépen köszönjük, nem felejtjük el, tehát www.fengshui.hu. Ezen az oldalon utána nézhetünk esetleg, ha valaki nem tudta megjegyezni pontosan akár az égtájakat, a 8 torta szeletet, akár kíváncsi a saját típusára. Nagyon szépen köszönjük még egyszer, és kívánunk neked nagyon áldott, nagyon szép napot a továbbiakban is.
Én is nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélhettem ezt a tudatos történetet.
És reméljük, hogy működni fognak ezek az energiák és tudások, és használni fogják a hallgatók. Szervusz, Judit, szép napot neked!
I'm a young soul in this
very strange world. Halas Rádió, 153 lélekmód, szülőtanoda.